Damakartu, legfelsőbb irányító.
A legfelsőbb irányító.
He
bizonyára.
Himself bántalmazás.
Kéna
hogyan?
Asya
övé.
Kratyati
végzett. Síroprabhupád fordítása. A feltételekhez kötött lélek testi életfelfogása következtében azt gondolja, hogy amikor a test megsemmisül, az élőlénynek is vége. Az Úr Visnu, az Istenség legfelsőbb személyisége, a legfelsőbb irányító minden élőlény felső lelke. Nem rendelkezik anyagi testtel, ezért nem rendelkezik az én és enyém téves felfogásokkal sem. Helytelen tehát azt hinni, hogy örömet vagy fájdalmat érez, amikor gyalázzák vagy imákkal fordulnak hozzá. Ő sohasem érez így. Neki tehát nincsenek ellenségei vagy barátai. Amikor megbünteti a démonokat, azzal az ő jogukat szolgálja, és amikor elfogadja a bakták imáját, az nekik válik az áldásukra. Sem az imák, sem a becsvérő szavak nem befolyásolják. Srila Prabhupád magyarázata. A feltételekhez kötött lelkeket, köztük a nagyon okos tudósokat és az álművelt professzorokat is anyagi test borítja. Ezért mindannyian azt hiszik, hogy a test halálával mindennek vége. Ez a testi életfelfogásnak tudható be. Krisnának azonban nincs ilyen testi felfogása, és teste sem különbözik az önmagójától. Ha tehát Krisnát nem jellemző az anyagi életfelfogás, hogyan lehetnének hatással rá az anyagi imák és vádak? Ez a vers éppen ezért Krisna testéről azt mondja, kaivalya, azaz nem különbözik tőle. Mindenki az anyagi test felfogásában él. Mi lenne hát a különbség Krisna és a feltételekhez kötött lélek között, ha nem is ilyen felfogással rendelkezne? Krisna tanításait a Bhagavad Gita-ban még érvényesnek fogadjuk el, mert ő nem rendelkezik anyagi testtel. Amint valaki anyagi testtel rendelkezik, nyomban négy hiányosság jellemzi, mivel azonban Krisnának nincsen anyagi teste, nincsenek hiányosságai sem. Ő Szacsidánanda Vigraha, teste nem más, mint örök, gyönyörteli tudás. A Szacsidánanda Vigraha, az Ananda Chinmaya Rasa és a Kaivalya ugyanazt jelenti. Krisna Paramatmát mindenki szívében meg tud jelenni. A Bhagavad Gita megerősíti ezt. Kshetragya, Chapi, Mambihi, Sarva, Kshetri és Ubhárata. Az Úr a Paramatmá minden egyéni lélek átmája vagy felső lénye. Ezért természetszerűleg le kell vonnunk azt a következtetést, hogy ő nem rendelkezik téves testi felfogással. Noha mindenki testében jelen van, nincs testi életfelfogása. Mindig mentes az eféle felfogástól, ezért semmi olyan nem lehet rá hatással, ami a jiva anyagi testével áll kapcsolatban. Krisna Bhagavad Gita-ban így szól. Örökre az anyagi lét óceánjában, a különféle démonikus fajokba dugom az irigyeket és a gonoszokat, az emberiség alját. Amikor azonban az Úr megbünteti a démonokat, ez a büntetés a feltételekhez kötött lélek javát szolgálja. A feltételekhez kötött lélek irigy az Istenség legfelsőbb személyiségére, ezért így vádolhatja őt. Krisna rossz, Krisna tolvaj, stb. Ám Krisna, aki minden élőlényhez kegyes, nem törődik az eféle vádakkal. Ehelyett csupán arra figyel, hogy a feltételekhez kötött lélek milyen sokszor kimondja, hogy Krisna, Krisna. Néha az ilyen démonokat megbünteti egy életre azzal, hogy egy alacsonyabb rendű fajba dobja őket, de máskor, amikor nem vádolják tovább, következő életükben felszabadulnak, mert állandóan Krisna nevét mondogatják. A legfelsőbb urat vagy baktáját gyalázni egyáltalán nem jó a feltételekhez kötött lélek számára, de mivel Krisna nagyon kegyes, bűneiért egyik életében megbünteti a feltételekhez kötött lelket, aztán pedig hazaviszi őt Vista Istenhez. Jó példa erre Britrászoda, aki korábban nagy bakta Csitraketu Maharács volt. Kigunyolta az Úr Sívát, a legkiválóbb baktát, ezért démoni testben a Britra nevű démonként kellett megjelennie. De ezután visszatért Istenhez. Amikor tehát Krishna megbünteti egy démont, vagy egy feltételekhez kötött lelket, azzal véget vet a lélek gyalázkodásának, és amikor a lélek teljesen megtisztult, visszaviszi Istenhez. Légy szíves, ismételjétek utánam a verset. A feltételekhez kötött lélek, testi életfelfogása következtében, azt gondolja, hogy amikor a test megsemmisül, az élőlénynek is vége. Az Úr Vishnu, az Istenség legfelsőbb személyisége, a legfelsőbb irányító, minden élőlény felső lelke. Nem rendelkezik anyagi testtel, ezért nem rendelkezik az én és enyém téves felfogásával sem. Helytelen tehát azt hinni, hogy örömet vagy fájdalmat érez, amikor gyalázzák vagy imánkkal fordulnak hozzá. Ő sohasem érez így. Neki tehát nincsenek ellenségei vagy barátai. Amikor megbünteti a démonokat, azzal az ő jogukat szolgálja. És amikor elfogadja a bakták imáját, az nekik válik az áldásukra. Sem az imák, sem a besmérlő szavak nem befolyásolják. Ugye ennek a fejezetnek a címe az, hogy a legfelsőbb úr sohasem vészrehajló. És azt kérdezi Pariksit Maharás Sukadev Goswamitól, hogy hogy lehet ez a dolog, ha néha úgy látszik. És most ezt a választ adja, tulajdonképpen itt válaszol neki Sukadev Goswami, hogy amikor a legfelsőbb úr tesz valamit, akkor az mindenkinek jó. Függetlenül attól, hogy hogy néz ki. Ugyanerről szól, amiről az előző vers, ugye, ami azt mondta, hogy kedves királyom, a feltételekhez kötött lélek testi életfelfogásában a testét tartja önvalónak és minden mást, ami a testével kapcsolatban lát. Minden mást, ami a testével kapcsolatban áll, a sajátjának tekint. Amiatt, hogy téves-éves felfogással rendelkezik, olyan kettőségeket kénytelen elviselni, mint a dicsőítés és a szidalmazás. Szóval rögtön Mihály, amint az ember azt gondolja, hogy azonos a testével, akkor mivel az különbözik tőle, akkor belemegy ebbe az elképzelésbe, hogy van különbség a dolgok között, van különbség a jó, és van különbség a rossz között, mert a test az egy ilyen relatív dolog, ami a jó és a rossz szintjén létezik. Szóval van, ami jó a testnek, és van, ami rossz a testnek. A dohányzás az káros az egészségre, és ezért nem javasoljuk, még vannak olyan dolgok, a böjt, az meg jó az egészségnek egy bizonyos szempontból, és akkor a böjtöt azt megjavasoljuk. Legalább ugye kétszer egy hónapban ugye ez a Krisnának az egészség tanácsa, hogyha valaki betartja az ekadasit kétszer egy hónapban, akkor az jó lesz az egészségének, Srila Prabhupát azt magyarázza a Bhagavad Gita-nak a magyarázatában, hogy ez nem csak egészségi szempontból lesz jó, hanem jó lesz a gazdaságnak is, mert ugye az sok megtakarításon, hogyha egy egész ország nem eszik ekadasin, akkor rengeteg élelmiszert meg lehet takarítani. De ugye ez is egy kettősség. Van, ami jó a testnek, és van, ami rossz a testnek. És akkor azt mondja Krisnáról, hogy mivel Krisna nem áll ez alatt az elképzelés alatt, azt mondja, hogy neki tehát nincsenek ellenségei vagy barátai. És ez egy fontos elképzelés lesz ebben az énekben, a Srimad Bhagavatamnak a 7. énekében. Mert ugye itt fogjuk olvasni Prahlád Maharajnak a történetét, és ez erről szól, hogy hogyan viszonyul másokhoz Prahlád Maharaj, és hogyan viszonyul másokhoz Hiranyakasipu. Hiranyakasipu úgy látja, hogy nekem vannak ellenségeim. Van, aki a barátom, de az, aki megölte az én testvéremet, az az ellenségem. Prahlád Maharaj meg egyáltalán nem így látja. Több mikrofon is meghal a lecke alatt. Ez a kettőségeknek a világa, Krisna bizonyítja. Szóval Prahlád Maharaj egyáltalán nem így látta ezt a dolgot, hanem azt gondolta, hogy... ki van egy elképzeléshez? Szóval azt gondolta, hogy nincs... ez a fogalom, ez nem létezik, és aztán erről beszél, és Hiranyakasipu is ezt mondja, hogy nem létezik ez a dolog, hogy barát vagy ellenség. Ez teljesen téves elképzelés, ez egy nagy hiba, hogyha valaki így gondolja. És ez nagyon fontos a baktáknak, hogy tudják ezt a dolgot, hogy nincs ilyen, hogy barát vagy ellenség, és hogy ez ne egy ilyen teoretikus dolog legyen, amit, hát igen, nincs barát vagy ellenség, de most a szomszédomat jól lekenyököm, mert 10 centit helyet elvett tőlem, hogy ez nem egy ilyen dolog, amit teoretikusan kell venni, hanem ezt élni kell, gyakorolni kell. Mert ez a dolog még a bakták között is előfordulhat. Ugye erről beszél az Utkapila a Srimad Bhagavatamnak a 3. énekében, amikor beszél az odaadó szolgálatnak a különféle formáiról. Amit egy 100 oldalval előtt keresek. Igen. És azt mondja, hogy az irigy, büszke, erőszakos, dühös és szakadár gondolkodású ember által végzett odaadó szolgálat a sötétség kötőerejének a hatása alatt áll. Srila Prabhupada azt mondja, azt írja a magyarázatban, hogy a Srimad Bhagavatam első énekének 2. fejezetében már elmondtuk, hogy a legmagasabb rendű, legdicsőségesebb vallás az indokolatlan, érdek nélküli odaadó szolgálat elérése jelenti. A tiszta odaadó szolgálatban az egyetlen indíték az, hogy az ember elégedetté tegye az Istenség legfelsőbb személyiségét. Valójában ez nem is indíték. Ez az élőlény tiszta helyzete. Amikor a feltételekhez kötött állapotban valaki odaadó szolgálatot végez, követnie kell a hiteles lelki tanítómester utasításait, és teljesen át kell magát adnia neki. A lelki tanítómester a legfelsőbb úr megnyilvánult képviselője, mert a tanítványi láncon keresztül az úr utasításait kapja és adja tovább hiteles úton. A Bhagavad Gita leírja, hogy a benne található tanítást a tanítványi láncolaton keresztül kell megkapnunk, mert másképp elfelejthetik azt. Amikor valaki egy hiteles lelki tanítómester irányítása alatt cselekszik, azzal a szándékkal, hogy elégedetté tegye az Istenség legfelsőbb személyiségét, akkor tiszta odaadó szolgálatot végez. Ha azonban saját érzéki elégítésére vágyik, akkor odaadó szolgálata másképpen nyilvánul meg. Az ilyen ember könnyen lehet erőszakos, büszke, irigy és dühös, akinek érdeke nem azonos az Úréval. Itt arról azt mondja Srila Prabhupád, hogy végezhetünk úgyis odaadó szolgálatot, hogy az érdekünk az nem azonos az Úréval. Amiből levonhatjuk azt a következtetést, hogy ezt úgy tudjuk elkerülni, hogyha az érdekünk az azonos lesz az Úréval. Ugye Prahlád Maharajnak az érdeke hogy azonos volt Krisnának az érdekével, azért ő nem látott senkit az ellenségének. És már az első énekben is láthattuk Yudhisthira Maharajának a történetét. Róla is azt mondta a Bhagavatam, hogy ő Ajata Shatru volt, nem született ellensége, ugye szó szerint azt jelenti, de ez nem azt jelenti, hogy más nem gondolta őt az ellenségének, hanem ő nem látott senkit a saját ellenségének. Ez volt a mentalitása. Míg itt Srila Prabhupada ebben a magyarázatban arról beszél, hogy az ilyen ember könnyen lehet erőszakos, büszke, irigy és gyűlös. Szóval, hogyha valaki így végzi az odaadó szolgálatot, és úgy gondolja, hogy az erőszakos irigy, az erőszakosságát, az irigységét és a büszkeségét akarja támogatni az odaadó szolgálattal. Nem arról van szó, hogy az embernek anartái vannak, és megpróbál szabadulni az anartáitól. De néha előfordul, hogy az odaadó szolgálatot azért gyakorolja, ugye, mint vannak emberek, akik a fekete mágiát gyakorolják, mert van egy ellenségük, és úgy gondolják, hogyha teremtenek valamilyen démonikus lényt a fekete mágiának a segítségével, akkor az ellenség majd el fog pusztulni, és az ő vallásos gyakorlatuknak a célja az a saját látásmódjuk szerinti igazságnak a beteljesítése, a saját vágyuknak a beteljesítése, hogy megszabaduljanak az úgynevezett ellenségeiktől. És néha ez előfordul az odaadó szolgálatban is. Néha az odaadó szolgálatot is azért gyakorolja valaki. Ugye az előző énekben olvashattunk Didiről, aki szerette volna elpusztítani Indrát, és azért gyakorolta az odaadó szolgálatot, hogy az odaadó szolgálat áldása folyamán majd egy olyan gyermeke fog születni, aki meg fogja ölni Indrát. Szóval ez volt a... Tehát az ő odaadó szolgálata ebbe a kategóriába tartozott, ebbe a tudatlanság kötőerejében végzett odaadó szolgálatába. Aztán szerencséje volt, mert az odaadó szolgálatnak a gyakorlásával megtisztult az odaadó, illetve ezektől a bűnös elképzelésektől, de át kellett menni egy kis megrázkódtatáson, hogy ez megtörténjen végül is, szóval nem happy módon ment ez a dolog, hogy egyszer csak felépett, és rájött, hogy ő szereti Indrát, hanem kellett hozzá egy folyamat, amíg végül is kiderült, hogy az ő szíve az megtisztult. Szóval jobb, hogyha a tiszta motivációval kezdjük el, és hogyha bennünk vannak ezek a dolgok, bennünk van a dű, bennünk van az irigység, bennünk van a mohóság, akkor azt nem próbáljuk meg alátámasztani, továbbvinni, átörökíteni az odaadó szolgálat segítségével, hanem arra használjuk az odaadó szolgálatot, hogy ezeket a dolgokat kiírtsuk a szívünkből. Ez néha előfordul a kezdő bakták között. Én láttam már olyan baktát, aki amikor valamilyen vitája volt egy másik baktával, akkor elkezdett misinka mantrákat. Misinga kavacsát énekelni. Aztán utána nem keményen rászoktak, hogy most mit képzel magáról, miért énekli ezt a Misinga kavacsát. Szóval nem szabad beleesni ebbe a hibába, és nem csak ilyen módon, mert ugye ez már egy durvább formája ennek, de az elképzelés, szóval amikor arról beszélünk, hogy Yudhisthira Maharaj Ajata Shatru volt, úgy látta, hogy nem született, vagy igen, nincsen ellensége, akkor ez az ő látásmódja volt. Szóval nem csak mert hogyha a látásmódunk nem változik meg, akkor el fogunk jutni erre a szintre. Akkor meg fogjuk szokni az odaadó szolgálatnak a körülményeit, és úgy fogunk rá tekinteni, hogy ez az enyém. Ez az én templomom. Itt ez az én szolgálatom, ez az én munkám, ebből kapok fizetést. Ez az én jogom, hogy itt gyakoroljam az odaadó szolgálatot. Én itt vagyok pudzsári, és az én jogom, hogy itt legyek pudzsári, és én mondom meg, hogy mi van a murtival. És én vagyok a főnök, én vagyok az irányító, és majd át fogom adni ezt a gyerekeimnek, és akkor utána a gyerekeim fogják örökölni a templomomat, és a gyerekeim fogják örökölni a címemet, és így megy tovább, és akkor ugye ebből lesz egy apa szampradája, amit úgy hívnak, hogy Jatagosály. Ugyanez az elképzelés öröklődik tovább aztán, hogy mi azonosok vagyunk a testünkkel, és ugye főleg, hogyha arról ír Srila Prabhupád, hogy Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak milyen problémája volt a Nityananda Vamsa Goszvámikkal, akik úgy gondolták, hogy mivel ők az Úr Nityanandának a leszármazottjai, egyenisági leszármazottjai, akkor ők avathatnak, és ők határozhatják meg, hogy ki avatta, és ki nem, és az odaadó szolgálatok az az ő örökségük. De ugye Srila Prabhupada írja azt, ahol írja. Ugye, hogy ezt a szót, hogy gotra, lehet, hogy a 9. énekben, de lehet, hogy máshol, ezt a szót, hogy gotra kétféleképpen alkalmazzák. Az egyik alkalmazása a gotra szónak, amikor arra utal, hogy valaki milyen családban születik meg, és akkor én azt mondom, hogy én ebben és ebben a gotrában születtem. De a másik alkalmazása a gotrának, hogy ki volt a lelki tanítómesterem, és a lelki tanítómesterem vonalába tartozok. És általában ugye a bakták úgy hívják magukat, vagy azt mondják magukról, hogy ők az Achyuta Gotrába tartoznak. Hogyha Indiában el akar valaki menni egy asztrológushoz, egy nyugati ember, akkor ő egy kicsit bajban lesz, mert a nyugati embertől azt fogják megkérdezni, hogy megkérdezik a nevét, megkérdezik, hogy mikor született, de meg fogják kérdezni, hogy milyen gotrába tartozik. És ugye mivel hát semmiféle munival nem tartunk a kapcsolatot, ugye nem, van egy pár ilyen családfafan a nyugati világban is, akik nem tudom, lehet, hogy az 1200-as évekig vissza tudják vezetni a családjukat, ez ugye főleg akkor szokott megtörténni, amikor valaki valamilyen nemesi családba születik, és akkor nem tudom, mit tudom én, Károly Róberttől kapott valakinek a családja nemesi levelet, vagy első Istvántól, vagy nem tudom, hogy visszavezetik. Ugye, hogyha valaki egy ilyen igazi munkás családban nő fel, akkor ő általában nem szokta így visszavinni a családfáját, hogy hol volt Zsálér az apám, minek az apja, meg az ő családja. De, és amikor a bakták elmennek egy asztrológushoz, akkor ugye könnyebbségben vannak, mert amikor megkérdezik a gotrát, hogy milyen gotrában születtél, akkor azt mondják, hogy az Achyuta gotrába tartozok. Ugye, mert megszületünk a második születés által, Krishna ugye azt mondja Srila Prabhupada tanítások nektárjában idéz verseket, és itt azt mondja, hogy Dikshakali, az avatásnak az idején, ugye a Chaitanya Charitamritából egy idézet, Krishna elfogadja a baktát, befogadja a saját családjába. Szóval amikor a bakta avatást kap, Dikshát kap, akkor ő Krishnának a családtagjává válik. És nem tudom, hogy ezt miért kezdtem el mondani.
Olyan Nityananda Vamsa Goszvámi.
Igen. Csak az. Tehát, hogy nem csak a Nityananda Vamsa Goszvámiknak van joga végezni az odaadó szolgálatot, hanem mindenkinek joga van, akit beavatnak ebbe a tanítványi láncolatba. És ő is fel lesz jogosítva arra, hogy másokat beavasson a tanítványi láncolatba. Különösen a Gaudiya Vaishnava tanítványi láncolat erről szól. Nem csak, hogy fel leszünk jogosítva arra, hogy másokat beavassunk Krisnának a tudományába, hanem ez az Úr Csaitanyának az utasítása, járidéké, táléka, Krisna upadés. Mindenképpen tanítanod kell azt, amit Krisnától tanultál. Ez a lényege a szampradájának, hogyha valaki nem gyakorolja ezt, akkor ő valójában nem végez valami nagyon fontos dolgot. Hát persze van, amikor valaki Krisnának az engedélyében nem gyakorolja, ez egy másik dolog. És hogyha valami olyan fejlett szintet ér el a lelki életben, vagy Krisna azt mondja, hogy te úgy fejlődj tovább most itt a bába szintről a préma szintre, hogy leülsz ebben a barlangban és csak napi 25 órát csapázol, ez egy másik dolog. De általában, főleg a nyugati világban egy szállatának az a kötelessége, és nem találhatja ki azt, hogy én bezárom otthon az ajtót, kidobom a kulcsot az ablakon, és most csapázni fogok, addig, amíg Krisna vissza nem hozza a kulcsot, hogy ki tudjak menni. Nem, nincs ilyen. Hanem terjeszteni kell a Krisna tudatot. Végezni kell Krisnának a misszióját, és csak akkor tudunk fejlődni a lelki életben. Lehet, hogy nagy baj, lehet, hogy nagyon sokáig kell várni, amíg Krisna visszahozza a kulcsot. Szóval nem szabad beleesni ebbe a hibába, hogy az ember anyagi körülményként tekintsen az odaadó szolgálatnak a kellékeire, és úgy gondolja, hogy, mert akkor úgy fogja gondolni, hogy minden, ami az anyagi testhez tartozik, az rendben van. Nem csak a kezem, a lábom és a fejem, és nem csak a frizurám van rendben, hanem az is, hogy dühös vagyok, az is, hogy mohó vagyok, az is, hogy másokat az ellenségemnek tekintek, az is rendben van, és ez szerint fog gondolkodni, és ez nagyon-nagyon nagy veszély a lelki életnek az útján, nagyon-nagyon nagy veszély az odaadó szolgálatnak az útján. Szóval nem szabad az embernek beleesni ebbe a hibába, hogy egy idő után leáll a fejlődéssel, hanem mindig introspektívnak kell lenni, és mindig befelé kell fordulni, és az embernek kutatnia saját magát, hogy hol vannak a hibáim, és hogyan lehet ezekről a hibákról megszabadulni. Mert hogyha nem szabadulunk meg, és ez a, főleg ez az ellenségesség, ez nagyon, nagyon fontos, hogy, hogy ezt ne hagyjuk, hogy felmerüljön bennünk ez a dolog. Ugye ennek az az oka, hogyha megszoktuk az anyagi körülményeinket, és valami elkezdi fenyegetni az anyagi körülményeinket, akkor ellenségesek leszünk azzal szemben. Ilyen mindenféle amerikai filmekben lehet látni, amik ilyen középiskolásokról szólnak, hogy hihetetlen kegyen, akár a fiúk, akár a lányok egymással állandóan beszólnak és kínozzák egymást, és hihetetlenül kegyetlenül tudnak egymással viselkedni, és táplálják magukban ezt a képet, hogy ő jó fej. Ugye velünk az iskolában általában a tanárokkal szemben volt lekünk. Ez egy jó fej tanár, ez egy rossz fej tanár, tanítani akarja az anyagot, akkor feltétlenül kell valamit vele csinálni, mert tanítani ne részel minket, amikor mi nem akarunk tanulni, akkor ez egy ellenség. Nagyon sokszor így gondolják ugye a diákok, hogy ez azt jelenti, hogy valaki nem alkalmas arra, hogy tanuljon. Ugye kicsit múltkor beolvastam Prabhunak a Mridanga könyvébe, és ott ír saját magáról egy történetet, hogy egyszer elkezdtek érlelni a tanárát, amikor már egy csomó ilyen gyakorló mantrát megtanított neki, és gyakorolgatta a mantrákat, és egyszer ment oda a Gurudzsihoz, hogy most légy szíves, adjál nekem valami jó kiírtam mantrát, hogy már tudjak. Ugye a Mridanga tanulás során, és különösen az indiai zenetanulás az úgy megy, hogy előbb megtanulnak játszani a hangszeren, és utána kezdenek el zenélni. Ugye a mi zenetanításunk az pont az ilyen élménycentrikus, hogy először rögtön a zenéléssel kezdünk. De az indiai módszer az teljesen más volt, és valamikor még az európai módszer is más volt. Lehet, hogy már nem a középkorban, már reneszánszban vagy később. Egy híres énekes, aki egy éven keresztül csak egyetlen kitartott hangot énekelhetett, és nem engedett neki a tanára többet énekelni, csak egyetlen hangot, egyetlen hosszú hangot kellett énekelni, olyan hosszan, amilyen hosszan tudja, mert hogyha azt meg tudja csinálni, akkor teljes kontrollt tud szerezni a hangja felett, és utána már minden más meg fog tudni csinálni a hangjával. Szóval ugyanígy Prabhu is tanult ezeket a gyakorló mantrákat, és akkor utána ment oda a gurujához, hogy légy szíves, most már taníts nekem valami jó kirtan mantrát, és elküldte, azt mondta, hogy menjél innen, te nem vagy alkalmas arra, hogy tanulj. Nincs ilyen dolog. És utána hazament az anyjához, és akkor a botrány volt ebből a dologból, hogy nem azért, mert kétségbe vonta a gurut. Nem volt elég türelme tanulni, és nem volt elég türelme követni, amit a guru csinál, hanem neki saját elképzelése volt, hogy én hogy akarok tanulni, majd én tudom, hogy mi lesz nekem jó, én tudom, hogy mit akarok megtanulni. Mert ez egy námana, ugye, akinek van türelme, aki tud ilyen módon tanulni. És most is nagy oktatási reformra van szükség a világban, mert nincsenek námanák, senki sem tud tanulni. Szóval egy sudrát nem lehet így tanulni, mert megújja az életét a gyakorló mantrák alatt, vagy megújja az életét. Ő igazából nem alkalmas arra, hogy ezt a dolgot tanulja, de és ugye ebben más dolgok is járnak. Mert aztán másféleképpen meg lehet tanulni a sudrákat egy csomó dologra, de mi lesz, hogyha a sudráknak tudománya lesz? Ugye akkor mit csinál egy ksatria, hogyha tudja azt, hogy kell a brahmásztrát használni? De mit csinál egy sudra, hogyha van egy atombombája? Egész más lesz a hatása. Szóval nem csak azért volt ez a rendszer, mert ők úgy tudtak tanulni, hanem ez egyfajta jellemmel is együtt jár, és akkor ennek ilyen következményei lesznek, hogy a jövőben aztán mit csinál abban a tudással, ami neki volt. Jó, de már nagyon túléltük az időt. A Grand Tarács, Simad Bhagavatam,
Kicsa!
Sri Prabhupada,
Kicsa! Sámaszokat!
Csodálásnak kegyelmes híresi kövánc van, bács.
Nagyon, hogy azt a sikerüléket beszélni szemet is megtartottam.
Igen.